Közelebb az Unióhoz. A nyugat-balkáni országok integrációja elsődleges Európa számára. Hogyan tovább Európa? A jövő évi uniós választásokra készülnek a tagállamok. Már nem félnek. A Németországban menedékjogot kapott migránsok egy része rendszeresen visszajár oda nyaralni, ahonnan annak idején a háború elől elmenekült. Súlyos hiányosságokra derült fény a német bevándorlási hivatalnál. Kapuk vagy matricák? Egységesíteni az útdíj fizetési rendszert az Unió. Ezek a főbb témáink, az Európai Idő mikrofonjánál a szerkesztő Gunga László. Most következzenek a részletek. A nyugat-balkáni országok integrációja elsődleges fontosságú az Európai Unió számára, amely a jövőben is a térség legmegbízhatóbb partnere marad, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Donald Tusk Szófiában az európai tagállamok, valamint a csatlakozásra váró országok vezetőinek csúcs találkozóján, utalva arra, hogy a felek megerősítették kölcsönös elkötelezettségüket a térség európai perspektívája iránt. Miként értékeli a találkozót is, lát-e előrelépést az unió bővítését illetően Deli Andor vajdasági néppárti képviselő.
Függetlenül attól, hogy egy picit másként alakultak a szófiai summit, illetve a csúcs kapcsán az elvárások, ugye mindkét oldal, mint a csatlakozni vágyok, mint pedig az EU-s oldalnak más-más elképzelései voltak. Ugyanígy más elvárásai voltak azoknak a tagállamoknak, akik ugye bővítéspártiak, más azoknak, akik ugye lassítanák, illetve nem képzelik az uniót bővíteni belátható időn belül. Ami egy objektív eredmény az az, hogy ez a téma megjelent egy európai csúcsértekezleten, felvonultak a vezetői ezeknek az országoknak, mindemellett deklarációk lesznek elfogadva, sohasem vagyunk teljesen elégedettek az eredményekkel, de én azt gondolom, hogy a napirenden tartáshoz ez mindenképpen hozzájárult a szófiai csúcs, és egy újabb lépcsőt jelenthet, amire tovább lehet építkezni.
A jövő évi európai parlamenti választásokra készülnek a tagállamok. A Brexit megváltoztathatja az erőviszonyokat. Az esélyeket latolgatva azonban a szakértők úgy látják, hogy az Európai Néppárt adja majd a legnagyobb frakciót, míg a baloldali pártok a liberálisokkal szemben erősödnek, addig az euroszkeptikus erők előretörésével is számolni kell. Nagy Dánielt, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatóját, Nárai Balázs kérdezte.
Tudjuk, hogy micsoda viták vannak, és az európai parlamenti választás egyre fontosabb lesz, és a korábbiaknál sokkal fontosabb lesz a mostani 2019-es. Éppen ezért egy úgynevezett desk research-ot csináltunk, ami azt jelenti, hogy nem saját kutatás. Kutatásokat végeztünk, nem mi végeztük a közönkutatást, hanem megnéztük, hogy különböző országokban milyen közönkutatások voltak, és ezeknek az eredményeit átlagoltuk. Az eredmények alapján megnéztük, hogy melyik országokban hogyan oszlódnak majd el az európai parlamenti választásokkor a mandátumok, és így kijött egy mandátumbecslés. Úgyhogy azt lehet látni, hogy lesz mozgás azért mindenféleképpen a 2019-es választásokkor.
Ezek a legfőbb tendenciák mit mutatnak? Ugye sokszor beszélünk a nagy néppártokról, ezek visszaszorulásáról, de hogyha az elmúlt egy év választásait nézik Európában, akkor azok is mutattak néhány tendenciát, Németországban például, vagy éppen Olaszországban.
Pontosan, a kutatási eredmények is azt mutatják, hogy ahol választás volt, ott értelemszerűen azokat vettük alapul. Tehát a közönkutatási eredmények is azt mutatják, hogy a két nagy, tradicionálisan nagy párt, a néppárt és a szociáldemokrata párt veszít mindenképpen a súlyából, sőt ki is lehet jelenteni a jelenlegi állás szerint az úgynevezett nagy koalíció, tehát a két nagy pártnak az 50% plusz egy mandátumnyi fölénye, ami jelenleg 55%-nyi mandátumot jelent, ez el fog tűnni, és mi inkább 45% környékére becsüljük most jelenlegi állás szerint. Ez nagyban befolyásolhatja a jövőbeni politikát az Európai Parlamentnek. Úgy látjuk, hogy ez a két nagy mainstream párt mindenképp veszített népszerűségéből. Sok helyen a szélsőséges erők nyertek ebből kifolyólag mandátumot, tehát mind a bal oldalon a szélső bal oldal, az északi zöldek, mind pedig a jobb oldalon két hát szélső jobb oldalnak bélyegzett a bevándorlás politikát és az euroszkepticizmust maga előtt tartó, és ezt a témát az zászlajára feltűző párt az, aki meg tudott erősödni, tehát mind a bal, mind pedig a jobb oldalon látszódik erősödés, és ezen kívül pedig a liberálisok tudnak még jelentős mértékű mandátumszám növekedést és mandátum arány növekedést is bemutatni. Itt azt lehet látni, hogy nagyon sok minden függ azért attól, hogy például az a Franciaországból az En Marche mozgalom, tehát Emmanuel Macronnak a mozgalma beül-e valójában a liberálisok közé. Itt mi ezt azért nagyon-nagyon valószínűsítjük, és éppen azért a mandátumbecslésünkben is úgy számoltunk, hogy a liberálisok frakciója jelentősen meg fog növekedni.
Ez pedig egy érdekes kérdés, hogy a jövőre már a Brexit az tény lesz, az Egyesült Királyság kilép, tehát a brit képviselők nem lesznek majd ott az új Európai Parlamentben. Ugye ők az Európai Konzervatívok frakcióját erősítették, a legjelentősebb csoportot adták, vajon ez a frakció akkor visszaszorul majd?
Igen, a Tory kilépésével a konzervatívok nagyot veszítettek. Itt érdekes, a jelenlegi állás szerint azt lehet látni, hogy a lengyel PISZ kormánypárt fogja dominálni ezt a frakciót. Ez biztos, hogy a mostani felállás szerint ez így lenne. Azt még azért nem jelentenénk ki, hogy ez a frakció ugyanazokból a pártokból fog állni, mint most. Ez akár bővülhet is, akár független képviselőkkel is, akár korábban más párt családba tartozó képviselőkkel is. Úgyhogy az biztos, hogy a lengyel PISZ-nek most nagyobb lesz a beleszólása ebbe a frakcióba, és a konzervatív pártcsaládot mindenféleképpen dominálni fogja a lengyel kormánypárt.
Európai idő.
Már nem félnek hazamenni, viszont nem akarnak otthon maradni. A Németországban menedékjogot kapott migránsok egy része rendszeresen visszajár nyaralni oda, ahonnan állításuk szerint a háború miatt kellett elmenekülniük annak idején. Ez viszont megkérdőjelezi, hogy üldöztetésnek lennének kitéve. Súlyos hiányosságokat tártak fel a német menekültügyben az Illetékes Szövetségi Hivatal egy belső jelentése szerint. A vonalban berlini tudósítónk Wolf Nagy Tünde.
A bevándorlási és menekültügyi hivatalban lefolytatott vizsgálat súlyos hiányosságokat mutatott ki. A belső jelentések átvilágítása után fényderült arra, hogy a menekült státuszok felülvizsgálata igen sok esetben elmaradt. A felülvizsgálati eljárást egyébként legkésőbb 3 évvel a menekültügyi eljárás után le kell folytatni, amelynek célja annak megállapítása, hogy az illető továbbra is rászorul-e a német állam védelmére. Hogy elmaradtak ezek az eljárások, annak oka a menekültügyi hivatal szerint a túlterheltség. A bevándorlási és menekültügyi hivatal, vagy ahogyan itt nevezik a BAMF, 2017-ben 2500 felülvizsgálati eljárást indított el, és mindössze 420 esetben vonta meg a menedékjogot. Idén pedig az első negyed évben 30 ezer eljárás lefolytatása után mindössze 200 esetben vonta meg a menekült státuszt, ami már csak azért is nagyon kevés, mert a szúró próbaszerű vizsgálat egyértelműen bebizonyította, hogy a személyazonosság megállapításánál bizony mulasztások történtek, Szír és Iraknek mondott bevándorlók között török állampolgára is találtak a vizsgálat során. Ugye emlékszünk rá, amikor a szírekkel kapcsolatban a menekültügyi eljárást felfüggesztették, és nagyon hirtelen mindenki szírré változott az országban, amelynek elsősorban az a veszélye, ami már egyébként Németországban a 90-es években megtörtént, amikor valakiknek több személynek is az identitását nem sikerült világosan tisztázni, és igen könnyen bűnözői szervezetek alakultak ki. Ezek a bizonyos álibadoni klánok, akik egyébként ugyan már a 90-es évek óta tisztázták az identitásukat, de még mindig itt vannak az országban, kitoloncolni nem tudják őket, bár a hatóságok tudják, hogy súlyos bűncselekményeket követnek el.
Nyilván, ahogy utaltál is erre, képtelenség ennyi embert kezelni a bevándorlási és menekültügyi hivatal nagyon leterhelt, viszont ez a helyzet tarthatatlan, és gondolom ezzel a német hatóságok is szembenéznek. Arról lehet-e valamit már tudni, hogy mi várható ezek után? Szigorítanak, vagy milyen lépéseket próbálnak tenni?
Ennek az évnek mindenképpen az a legfontosabb feladata, hogy a kiutasításokat, a kitoloncolásokat felgyorsítsák, illetve következetesen végrehajtsák. Talán az elmúlt hetekben, ugye erről beszéltünk is, tűnik úgy, hogy a hatóságok nagyon nyilvánvalóan és világosan szembenéznek azzal a problémával, amit a kiutasítások jelentenek. Éppen ma a Bild című újság azt írja, hogy körülbelül 230 ezer külföldinek kellene elhagyni Németországot, vagyis ők azok, akiknek elutasították a menedékkérelmét. Ehhez képest 2017-ben 23 ezer esetben sikerült végrehajtani a kiutasítást, és ennek számtalan oka van. Ahogyan Alexander Dobrindt CSU politikus fogalmazott, egész iparág épül arra, hogy megakadályozzák a német szabályok, a német törvények betartását civil szervezetek és ügyvédek segítségével szinte majd minden esetben, ahol kiutasítási végzés születik, megtámadják és bíróság elé kerül, és a legtöbb esetben egyszerűen vagy kiskapukkal, vagy jogi úton megpróbálják megakadályozni a kiutasítást. A mai nap nagy híre egyébként az, hogy végre sikerült azt a tógói férfit kiutasítani az országból. Ma hajnalban elhagyta Németországot, aki a múlt hét elején 150 társával együtt rátámadt igen agresszíven a rendőrökre, pontosan azért, hogy megakadályozzák az ő kiutasítását, tehát ő már megérkezett Olaszországba.
Több mint 200 ezer embernek kellene elhagyni a Németországot, hogy ez sikerül-e vagy sem, az majd kiderül. Azonban a dolog pikantériája, hogy a Németországban tartózkodó menekültek, iraki menekültek egy része, és ez is ebből a vizsgálatból derült ki, rendszeresen hazajár nyaralni Irakba. Tehát semmiképpen sem áll fenn a menekült státusz.
Igen, ezt korábban megállapított már a hatóság, és ezzel is nyíltan szembe kell nézni, hogy bizony az iraki menekült egy része látogatja rendszeresen az Irakban élő rokonait, szabadságra megy Irakba, hiszen bizonyos ideig elhagyhatja a várost, ahol egyébként menekült státuszt kapott, és ahol tartózkodnia kell, és bizony több esetben bebizonyosodott, hogy hazamennek iraki rokonaikhoz, vagy szabadságukat ott törtik el. Tehát valóban kérdéses, hogy ebben az esetben mit lehet tenni, lehet-e tenni bármit is, fennáll-e egyáltalán az igény arra, és ezért lenne nagyon fontos ezeknek a felülvizsgálati eljárásoknak a lefolytatása, mert amennyiben erre fény derül, már pedig a hatóságok ezzel tisztában vannak, akkor 3 év után megváltoztatható lenne az a döntés, amit az óriási túlterheltség miatt 3 évvel ezelőtt meghoztak.
Szorosabbra fűzte védelmi együttműködését az Unió, amikor múlt év decemberében az Európai Tanács jóváhagyta az EU védelmi rendszerének megerősítését célzó úgynevezett állandó strukturált együttműködés létrehozását. A közös fejlesztésekről, beszerzésekről és missziókról, illetve az európai hadipar megerősítéséről szóló kezdeményezéssel megteremtették a jövőbeli Európai Védelmi Unió alapjait. Szükséges-e közös európai hadsereg? Miként vélekedik erről az Egyesült Államok európai haderői most leköszönő parancsnoka, Nárai Balázs.
Európa számára előnyökkel járna az, ha létrejönne a tervezett, szorosabb katonai védelmi együttműködés az Európai Unión belül. Így látja az Egyesült Államok európai haderőinek leköszönt főparancsnoka. Ben Hodges altábornagy évekig vezette az európai szárazföldi haderőt. Előtte szolgált Afganisztánban és Irakban, vagyis harctéri tapasztalatokkal is rendelkezik. 2 évvel ezelőtt ő javasolta azt, hogy Európán belül létrejöjjön egyfajta katonai Schengeni övezet. Ez lenne hivatott továbbfejleszteni a NATO egységek Európán belüli mozgását. A ma katonai szakértőként dolgozó főtiszt múlt héten Budapesten tárgyalt, előadást tartott a Külügyi és Külgazdasági Intézetben is.
A különböző katonai rendszerek összehangolása, a szövetség tagjainak szoros együttműködése, tehát az összefogás lényegi kérdés. Egyikünknek sincs önmagában elegendő képessége arra, hogy kezelje például az Oroszországgal fennálló konfliktust. De a kohézió egyébként is lényegi kérdés. Én ezt tapasztaltam Afganisztánban és Irakban szolgálva is. Azt hiszem, mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy a szövetségen belüli összetartást megóvjuk. Számomra az alapbeállítódás a szövetségesi együttműködés. Figyelembe kell venni azt, hogy a szövetségesek miként látják a helyzetet, függetlenül az Egyesült Államok álláspontjától.
Ben Hodges a Külügyi Intézetben tartott kerekasztal beszélgetésen elmondta, hogy budapesti látogatásán vált számára világossá, hogy Magyarországnak miért is fontos a határozott fellépés Ukrajnával szemben az oktatási törvény ügyében. Elmondta, hogy mielőtt itt tárgyalt volna, orosz befolyást sejtett a magyar állás pont mögött. Ám Budapesten tényleg világossá vált számára, hogy Magyarországnak az ukrajnai magyar közösség helyzete és védelme a fontos. Ezért kötik feltételekhez Ukrajna euróatlanti közeledésének további támogatását.
Ami a gyakorlati, illetve taktikai szintet illeti,
A legfontosabb harctéri tapasztalatom az, hogy a légielhárítási képességünket kell fejlesztenünk. Oroszország megmutatta, hogy milyen képességekre tett szert drónok pilóta nélküli légijárművek terén nagy mennyiségben. Lényeg, hogy mi ne fejlődjünk vissza. Ugyanakkor hirtelen megint ott találtuk magunkat, hogy hagyományos, komoly logisztikai feladatokat kell végrehajtanunk. Nem abban az értelemben, ahogy Afganisztánban, ahol külső szerződéses megbízottak látták el ezt. De meg kell oldani nagyszámú teherautó, nagy mennyiségű üzemanyag, muníció és például áramfejlesztő generátorok mozgatását, hogy a műveletek fenntarthatók legyenek. Ezek azok a területek, ahol tovább kell dolgoznunk, gyakorlatok segítségével és beruházások által.
Európát az elmúlt években harctérként is említik, az aszimmetrikus hadviselés harctereként. Egyetért ezekkel a fajta meghatározásokkal, illetve helyzetleírásokkal?
Nézze, a Pentagont naponta informatikai támadások ezrei és ezrei érik, nap mint nap. Az emberek megpróbálják feltörni a rendszereket, legyenek azok más államok megbízottai, vagy egyszerű idióták, bűnözők.
A hadviselés alatt azt is értettem, amit az elmúlt években látunk, vagyis a terrortámadásokat, amelyek kapcsán sokan érvelnek úgy, hogy egyfajta háború jelei ezek.
Persze, hát afelől nincs kétség, hogy például az iszlám extremizmus mindent gyűlöl a mi életformánkból. Azt, hogy a nőket egyenlőként kezeljük, szabadon járhatnak, kelhetnek, dolgozhatnak, az otthonon kívül is. Gyűlölik életstílusunkat, a társadalmaink nyitottságát. Annak érdekében, hogy ezt megváltoztassák, hajlandóak felrobbantani magukat és megölni annyi embert, ahányat csak tudnak. Szóval természetesen ez egy bizonyos értelemben háborút jelent. Kormányoknak és nemzeteknek pedig felelősségük, hogy megóvják ettől polgáraikat, azáltal is, hogy a hírszerzések megosztják egymással az információikat, vagyis megtalálják a módját annak, hogyan kezeljék a fenyegetést. Másfelől a kiváltó okokkal is foglalkozni kell. Miért van az, hogy emberek hajlandóak felrobbantani magukat? Mi motiválja őket erre? Meg kell találni az iszlám hit azon képviselőit, akik ezt képesek visszaszorítani, érvelni amellett, hogy nem ez az iszlám. Szövetségeseket kell keresni a közel-keleti régióban, illetve a pénzcsapokat elzárni, bárhogyan is jutnak hozzá a pénzhez. Szóval nem csak a rendőrség utcai jelenléte a fontos, hanem a hálózataik is.
Ami Európát illeti, mit gondol a tervezett szorosabb európai katonai együttműködésről? Ezt szokták európai haderőként is emlegetni.
Ennek egy nagy támogatója vagyok. Én azt hiszem, fontos és lényeges az Európai Unió számára, hogy többet tegyen.
Valóban így látja?
Igen. Szerintem a PESCO, az európai katonai együttműködés egy jó keret, nem felesleges, illetve nem versenyez a NATO-val, hanem fontos erősíteni a szövetség európai pillérjét, és remélem sikeres lesz.
Gondolja, hogy ezt támogathatja, illetve segíthet abban, hogy elérjék az európai államok is a 2%-os célt? Mármint ez a NATO tagok hozzájárulása a GDP arányában a védelmi kiadásokhoz. Hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos programja Trump elnöknek is.
Végül is minden nemzet egyetértett ezzel. Ez nem csak egy amerikai program, hanem a szövetség minden tagja beleegyezett, és Magyarország teljesíteni fogja ezt, amire büszke vagyok. A nemzetek szerepét illetően, illetve a hármas cikkeit tekintve, ez kimondja, hogy minden tagország felelős a saját maga védelméért, vagyis lépniük kell és többet vállalniuk.
Mit gondol Közép-Kelet-Európa stratégiai szerepéről, fontosságáról, tekintettel a jelen konfliktusaira is?
Persze, hogy fontos a szerepe és a helye, hiszen önök szövetségesek. Ott van a földrajzi stratégiai szerepe, de ennél több is, van egy morális kötelezettség is az Egyesült Államok részéről.
Egységesíteni az útdíj fizetési rendszert az Unió. Az Európai Bizottság javaslata szerint a tagállamoknak fokozatosan át kell váltani a távolság alapú díjak megfizettetésére, és ki kell vezetni az idő alapú matrica rendszert. Ez mindenütt a kapurendszer bevezetését jelenteni 10 éven belül. Ezzel az elképzeléssel azonban nem mindenki ért egyet. A vonalban Deli Andor fideszes európai parlamenti képviselő.
Az Unió bizottságának a javaslata az, hogy 2028-ig minden tagállam egységesen vezesse ki a matricás fizetési rendszereket, ugyanis úgy vélik, hogy a környezetvédelmi hatásokat így könnyebben, gyorsabban lehet elérni, hogyha távolság alapú kapusrendszerű autópályadi megfizettetést vezetnének be uniós szinten.
Tehát ez az Európai Bizottság elképzelése, viszont ez a javaslat más járművek mellett a buszközlekedést is érinti, vagy érintheti. Kedvezőtlen hatásokkal lehet ez az utasforgalomra, vagy legalábbis mindenképpen kell ezzel is számolni.
A nehéz gépjárművek vonatkozásában már távolság alapok működnek Európa legtöbb tagállamában, szóval itt a kamionokról beszélünk. Ugyanakkor, ami a bizottság javaslatában szerepel, és ami újdonság lenne, ezek a buszok is megjelennének ebben a körben együtt a kamionokkal. Ez az a pont, amit azt gondolom, hogy elvesz egy jó adag flexibilitást a tagállamoktól, annak meghatározásában, hogy mennyire segítsék a tömegközlekedést a buszokon keresztül. Jól tudjuk azt, hogy a buszozás az mindig is, például, hogy a környezetvédelmi aspektusokat nézzük, hatékonyabb és mindig is pozitívabb, mint amikor mindenki külön-külön ugye személyautón utazik. Azon kívül tagállamok önként eltér az Unió területén a vasúti hálózat lefedettség is, és azokon a vidékeken, ahová a vonat nem jut el, ott hát igenis buszokra van szükség ahhoz, hogy a tömegközlekedés mozgásban maradjon. Na most, hogyha itt egységes uniós szabályozás próbálnám kiterjeszteni, és a buszokat is egy kalap alá vonni a kamionokkal, a személyszállítást, a teherforgalommal, az semmiképp sem jelentene előrelépést sem a vállalatok számára, és hát végső soron ugye kivetülne ez akár a busz jegyek árára is, és ezáltal az utasok néznék kárát ennek a javaslatnak.
Ráadásul amennyiben ezt egységesíteni az Unió, úgy ez olyan hatást is kiválthat, hogyha magasabb a díj, többet kell fizetni, akkor elkerülik a fizetős utakat. Nem beszélve arról sem, hogy ez hatalmas költségekkel járhat, mármint a kapurendszer kiépítése. Például Ausztriában vagy nálunk is meg kellene ezt valósítani, úgy, mint ahogy ez Horvátországban jelenleg működik, ezt ismerik a legtöbben itt a szomszédban.
Igen, valóban így van. Hát mindannyian tudjuk, aki például ugye Horvátországban sokan nyaralunk, hogy milyen szörnyűséges sorok alakulnak ki a horvát autópálya kapuknál, hogy mekkora könnyebbség az, hogyha matricás rendszer létezik egy adott országban. Azt hiszem, hogy a mai világban különösen, amikor ugye léteznek mindenféle eszközök, gondoljunk csak okostelefonokra, különböző applikációkra, szinte már érthetetlenül állnak az emberek egy fizetős kapu előtt, ahol sok esetben ugye készpénzzel kell fizetni a pályadíjat. Ezek igazából már nem 21. századi találmányok, ezek a díjfizető kapuk, és ezért is sokkal praktikusabb a matricás rendszer, mint olyan. Ugyanakkor valóban, ahogy ön is említette, például, hogyha valaki ingázik két nagyváros között, abban az esetben a távolság alapú, szóval a kapusrendszerű autópálya használat hát sokkal drágább, és mondjuk el, hogyha valaki munkahelyére utazik, illetve ingázik, hát akkor a fizetésének jó részét erre fogja költeni, illetve a munkaadójának kellene esetleg úti díjakban akkor ezt kompenzálnia, amire hát valószínűleg nem minden cég fog vállalkozni. És ez akkor automatikusan oda vezet, hogy a regionális utakra vetődik át ez a forgalom, és ott nő meg akkor a forgalom, ami úgy tudjuk, hogy a falvakon, városokon átvezető utak duplán terheltek lennének, ott különben is lassabban kell haladni, dugók, környezetszennyezés, és természetesen a biztonság, illetve a balesetveszély is hatványozódna. Ezért én azt gondolom, hogy itt mindenképpen a személyi autók tekintetében végképpen ki kell tartani az az álláspont mellett, hogy a tagállamoknak igenis jogában kell, hogy maradjon az, hogy eldöntsék, hogy kapusrendszert szeretnének, vagy pedig kitartanak a matricás rendszer mellett, ami már jó bevált megoldás számos tagállamban.
Az ellentmondásokra ön felhívta a figyelmet, hangsúlyozva a bizottsági vita során, amit most itt az előző percekben nekünk is megfogalmazott. Úgy tudom, hogy nincs egyedül ezzel a véleménnyel, a magyar állásponttal.
Igen, valóban nem vagyunk egyedül ezekkel a dilemmáinkkal, ezekkel a résztvevételeinkkel. Velünk együtt például Ausztria képviselői is hasonlóan gondolkodnak, és a német képviselőknek sem tetszik ez a megoldás, függetlenül attól, hogy Németország még mindig csak latolgatja, hogy mit is csináljon az autópálya díjakkal. A parlamenti viták még folyamatban vannak, ez egy fordulója volt, amikor a szakbizottságban megvitattuk a már beadott módosítókat, és a további lépések csak ezután következnek. A szavazás erről az anyagról a szakbizottságban most május 24-én fog bekövetkezni, és hát addig még a jelentéstevőknek egyeztetniük kell, hogy milyen kompromisszumokat látnak, amelyek esetleg ezeket az észrevételeket reflektálnák. Abban az esetben, hogyha ez nem történik meg, akkor mi valószínűleg a szavazatainkban ezt láttatni fogjuk, és olyan irányba fogunk szavazni, ami a magyar polgárok érdekeit fogja elsősorban kifejezésre juttatni.
Ez volt az Európai Idő. Műsorunkat és korábbi adásainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Gung László.
A Kossuth Rádió műsorát hallották. Mária Rádió.